Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Nagy szeretettel és örömmel köszöntök minden kedves hallgatómat ezen a mi gyönyörű ünnepünkön. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A feltámadást, Jézus feltámadását tanítványai mindenek előtt történeti eseményként értették meg. Vagyis meg voltak győződve, mint ahogy mi maiak is meg vagyunk győződve arról, hogy a feltámadás tény, és ezen az alapon tárgya a hitnek. Hogy mennyi kritika és támadás érte minden korban ezt a keresztény meggyőződést és hitet, annak érzékeltetésére hadd kezdjem a mai alkalmunkat egy verssel, Görgei Gábor Még ma című költeményével. Nem a szétfoszló álom semmiben, nem a vágy mézes kalás országába jutva be, nem a javulás labirintusán végig tapogatózva, nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint, nem mítikus áttételeken át, nem az anyag megmaradás elve alapján, nem irodalmilag, és nem jelképesen, nem is jövőre, és nem is holnap, hanem még ma velem leszel a paradicsomban. Ennyi a vers. Görgei Gábor feltámadásról szóló verse 10 tagadással kezdődik. A költő sorra veszi azokat az elterjedt, téves, hamis elképzeléseket, amelyekre hivatkozva a történelem folyamán sokan próbálták és próbálják ma is tagadni, vagy elhomályosítani, relativizálni a feltámadás valóságát, történelmi tényét, valóságos megtörténtét. Rengeteg ilyen próbálkozás volt és van, a költő pedig egymás után felsorolja, mindjárt tagadva is ezeket. Nézzük sorban. Jézus feltámadása nem a szétfoszló álom semmiben, nem a vágy mézes kalács országába jutva történt, mondja a költő, és a Krisztusban hívő emberek feltámadása sem vágyálom. Sokan vélekednek úgy, hogy a feltámadás hite nem más, mint hiú, egyszerre monumentális és szánalmas emberi vágyakozás, mely nélkülöz minden reális alapot, nem több, mint puszta kívánkozás, valamiféle álombeli mesés mézes kalács ország után. Ez az első és legelterjedtebb tévedés. A feltámadás hitének oka eszerint egyszerűen a halálfélelem volna. A feltámadás gondolatát úgymond az ember találta ki, mert nem képes elfogadni a halált, a halál véglegességét, ami után csak a semmi következik. Hát nem, vallja a költő. A feltámadás nem vágyálom. A feltámadást, folytatódik a gondolatmenet, nem is a javulás labirintusán végig tapogatózva érdemli ki az ember jó tettekkel, parancsolatok teljesítésével válva egyre jobbá, s végül méltónak bizonyulva a mennyei örök életre, sziszifuszi erőlködéssel megszerzett érdemek alapján. Nem így van. A feltámadás nem jutalom holmi érdemekért. A feltámadás szintén nem emberi logikával kikövetkeztetett gondolatok valóságnak tekintése. Nem azért van feltámadás, mert az ember logikai úton kikövetkezteti, hogy lennie kell, hiszen a halál nem lehet végállomás. Isten, ha egyszer megteremtette az embert, nem hagyhatja véglegesen elveszni őt, és így tovább. Bár ez is igaz, de Jézus nem ezért támadt fel, és az egyén sem ezért fog feltámadni. Nem. A feltámadás hite nem emberi, logikai következtetés. Nem mitikus áttételeken át valósul meg a feltámadás, olvassuk eztán a versben. A feltámadás nem mítosz, nem egy a többi hasonló mítosz közül. Miért gondolták, és gondolják mégis mítosznak sokan ma is? Miért? Az ókorban rendkívül elterjedtek a pogány misztériumvallások. Ezek hőseiről az úgynevezett meghaló és feltámadó istenségekről vagy félistenekről azt vallja a pogány mitológia, hogy ezek feltámadtak. Ilyennek hitték például Dionysoszt, a bor és a mámor istenségét, az egyiptomi Oziriszt, akit a mítosz szerint nővére és egyben felesége Ízisz mentett volna ki az alvilág fogságából, ilyen az iráni Mitrász, a frig Attis, az isteni görög dalnok Orpheus, Adonis, és még sokan mások. Ezek lényegüket tekintve természeti istenségek, akik a természettel együtt évente meghalnak minden télen, és évente feltámadnak minden tavasszal az évszakok ciklikus körforgásának megfelelően. A meghaló és feltámadó istenségek mítoszait széltében hosszában ismerték az ókori világban, éppen Jézus korában, és különösen az ősegyház korában, a Krisztus előtti, Krisztus utáni első évszázadokban. Ezért ennek tudatában hangsúlyozza például Pál apostol a Római Levél 6. fejezet 9-es versében, hogy Jézus az ilyen istenségekkel szöges ellentétben nem többször, hanem csak egyetlen egyszer halt meg a bűnökért, és egyszer támadt fel, úgyhogy nem hal meg többé. A különbség áthághatatlan. Jézus feltámadása nem ilyen mítikus esemény, hanem valóságos, vagyis történelmi esemény volt. Jézus testben támadt fel, de, mondja a költő, nem az anyag megmaradás elve alapján. Nem földi testének anyaga támadt fel harmadnapon, hanem Isten új szellemi, romolhatatlan testet adott neki a feltámadásban. Olyan testet, amiről ugyancsak annyit tudunk, amennyit az evangéliumok közölnek a feltámadottnak a megjelenései kapcsán, de azt biztosan tudjuk, hogy nem vonatkoznak rá a fizikai anyag, a biológiai test törvényszerűségei, mivel nem gyenge, romlandó test ez, hanem romolhatatlan és dicsőséges, ami azt jelenti egyszerűen, hogy az önkifejezésre, meg a másokkal való kapcsolatra immár tökéletesen alkalmas szellemi test. A folytatás szerint Jézus nem irodalmilag és nem jelképesen támadt fel, ahogy sokan, köztük még egyes teológusok is gondolják. Ők a következőképpen okoskodnak. Az evangéliumokat olyan korban írták, melyben az emberek mitikus módon gondolkodtak, ezért a szentírók sem szólhattak hozzájuk másként, mint a mítoszoknak a nyelvén. Egyesek szerint ilyen mitikus beszéd az is, amikor az evangéliumok Jézus feltámadásáról beszámolnak. Mivel azonban a mai ember már úgymond nem így gondolkodik, nem mítikus módon, ezért a Biblia egésze rászorul arra, hogy átírják a modern ember gondolkodásmódjának megfelelően. Ez az átírás lenne a tudományos szaknyelv kifejezésével a mítosztalanítás. A feltámadás egyenlő mítosz elgondolás hívei szerint a pogányokéhoz hasonló mítosz Jézus feltámadása is jelkép, és nem pedig valóság. Azt jelképezi, hogy Jézust hogy a Jézust megváltójául elfogadó ember a földi életében születik újjá, amikor megtér és megismeri Jézus tanítását. Feltámad olyan értelemben, hogy más világlátással és életszemlélettel új módon éli az életét, de továbbra is a földön él, és élete végén azon mód meghal, mintha mi se történt volna, amiképpen korábban is meghaltak az emberek. Hát nem, mondja a költő, és vallja vele az egész keresztény egyház is, a feltámadás nem csupán ennyi, nem valami jelképes dolog, hanem valóság, történelmi tény és realitás. Eddig a pontig a költemény arról szól, mi mindent nem jelent a feltámadás. Nem a szétfoszló álom semmiben, nem a vágy mézes kalács országába jutva be, nem a javulás labirintusán tapogatózva, nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint, nem mítikus áttételeken át, nem az anyag megmaradás elve alapján, nem irodalmilag és nem jelképesen támadt fel Krisztus. Erről szól az első néhány sor. Aztán a tagadások sorát a költő azzal zárja, hogy Jézus és vele együtt a jobblator nem jövőre és nem is holnap támad fel, hanem azt mondja, még ma. A feltámadás nem a közeli vagy távoli jövőben történik, hanem még ma, vagyis a lator halála és Jézus halála napján még ma velem leszel a paradicsomban. Egy sor tagadás, hamis emberi elképzelés a feltámadásról, és velük szemben az egyetlen pőre igazság, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus az evangélium szerint a kereszten függve a mellette fölfeszített latornak teszi ezt az ígéretet, miután a lator tudatos élete végső óráiban megtér, megvallja bűnét. Azt mondja, mi tetteink méltó büntetését kapjuk, illetve kapnánk Jézus nélkül, és elfogadja Jézust szabadítójának ez a lator. Jézus válaszát erre a tökéletes megtérésre az evangéliumban így olvassuk. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangélium, 23-as fejezet, 43-as vers. Igen, kérdés azonban, mit jelent ez a ma? Vagy Görgei Gábor versében még ma. Azt biztosan nem jelenti, amit első olvasásra gondolnánk, és amit legtöbben ösztönösen gondolnak, hogy Jézus és vele a megtért lator a naptárilag értett aznap támadtak volna fel. Hát a válasz ezt nem jelentheti, mert nem igaz, és nem így történt. Jézusról egyöntetűen állítják az evangéliumok, hogy harmadnapra, a halál utáni harmadik napon támadt fel, és nem pedig még aznap, a halála napján, nagypénteken. Hát ugye nem. Hanem harmadnapra, vasárnap hajnal felé. Akkor támadt fel. Hát akkor pedig miről lehet itt szó? Mi az, hogy ma velem leszel a paradicsomban? Két megoldás jöhet szóba. Az egyik szerint a következő történhetett. Az ókori írásokban még nem használtak központozást, olyan írásjeleket, mint pont, vessző, meg hasonlók. Akkoriban mindent folyamatosan egy végtében írtak, írásjelek nélkül. A későbbi másolók viszont természetesen már ismerték, és használták a vesszőt, a pontot, meg a többit, ahol kellett, csak hogy ebben az esetben hibásan használták, rossz helyre tették ki a vesszőt vagy kettős pontot. Bizony mondom neked, kettős pont, vessző, ma velem leszel a paradicsomban. Zárójelben jegyzem meg, hogy a még szócska, hogy még ma, na az aztán egyáltalán nem szerepel az evangéliumban. Zárójel bezárva. Na csak, hogy ez így nem igaz, hát nem ez történt. Jézus és a bűnbánó Lator nem ma, nem haláluk napján támadtak fel, hanem később. A mondatnak helyesen központozva, helyesen hangsúlyozva, valahogy így kellene hangoznia, és sokak logikus véleménye szerint így is hangzott eredetileg, bizony mondom neked ma, itt a kettős pont, velem leszel a paradicsomban. Vagyis ma, nagy pénteken, a kereszten, a mai áldozatomra hivatkozva mondom azt neked, hogy velem leszel a paradicsomban. Ekkor beszél Jézus a paradicsomi életről, mert éppen ma szerzi meg a keresztfán az ember számára a megváltást, és kínálja fel a paradicsomi élet lehetőségét. A mai napon, ma mondom neked, hogy lesz feltámadásod, és velem együtt leszel a paradicsomban. Na, ez volna az első megoldás erre a ma problémára. A másik lehetőség így fest. A test szerinti feltámadás, amikor minden elhunyt ember feltámad, az majd a végső napon lesz, miután az ember fia eljön ítélni élőket és holtakat, vagyis az ítélettel egy időben, amikor mindenki megkapja ítéletét, az örök boldogságot vagy örök kárhozatot. A végső napon. Ki tudja, milyen hamar vagy sokára. Csak hogy a jobblator számára és minden meghalt ember számára ez a bizonyos nap, a feltámadás napja, nyomban a halál után, ma, halála napján kezdetét veszi. Hát miért? Azért, mert a halál után az egyén számára nem létezik többé idő, időmúlás, vagy nap, vagy hét, óra, év. Semmi ilyesmi, mivel a halál teljesen öntudatlan állapotában van az ember, ahogy a Biblia ezt az állapotot oly szépen kifejezi, mikor azt mondja, hogy alszik az ember. Alszik testestül, lelkestül, nem tud magáról, és a halál utáni legelső tudatos élménye az lesz, hogy feltámadt. Így az ő számára, hangsúlyozzuk az egyén számára, a feltámadás valóban még ma, nyomban a halál után bekövetkezik, mert a személyes halála és feltámadása közötti ismeretlenül hosszú időt ő egyáltalán semmilyen módon nem érzékeli, hogy azután, amikor Krisztus felserkenti őt a feltámadás napján az utolsó napon, valóságosan vele legyen a paradicsomban. Még maga a 16. Benedek pápa is óvatosan megfogalmazva ugyan, de erősen hajlott erre az elgondolásra a Jézusról szóló nagy háromkötetes munkájában, meg a Végidő című könyvében is. Tehát az alvás, és még ma. Azonban veti ellene néhány teológus, a halál után a lélek az külön válik a testtől, és így elválva a testtől külön él valamiféle tudatos, ám de csonka és töredékes életet, idézőjelben, a lélek életét a feltámadás napjáig, amikor ez a lélek újra egyesül a hozzá tartozó testtel. Ez a hagyományos álláspont. De ebben a kérdésben, hogy ugyan vajon elválik-e, elválhat-e a lélek a testtől a halál után vagy sem, vagy durvábban fogalmazva, hogy van-e értelme a lélekről, mint testtől független létezőről beszélni? Na hát ebben nincs egyetértés. Ugyanis a Biblia számos kijelentése ellent mondani látszik a test és a lélek különválásának, és a lélek test nélküli, magában való halál utáni életéről szóló elgondolásoknak. A Biblia inkább azt tanítja, és ahogy mondtam az előbb, ma már a katolikus dogmatika is hajlamos így felfogni, hogy a test meg a lélek együtt alkotja az embert, és ez a két részünk oly szorosan összetartozik, hogy soha a halálban sem válhatnak külön, hanem az egész ember testestül, lelkestül, öntudatlan álmot alszik a halálban, hogy amikor Krisztus fölserkenti őt a feltámadás napján, valóságosan vele legyen a paradicsomban. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották, az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.